9 óra 40 perc, a telefon van a túlsó végén pedig Szabó Anna, növekedés.hu főszerkesztő. Szervusz Anna, jó reggelt! Két ugyan ellentétes témával foglalkozunk majd reggel. Első körben azt nézzük, hogy a V4 rangsorban melyik ország hogyan teljesített majd még jobban gazdaságát tekintve. Második részben pedig nem a gazdasági fejlődésről, hanem inkább arról, hogy a szegénységi rangsorok hogyan alakulnak. Na de kezdjük először ezzel. Most az első kérdés az persze, hogy ugye a korábbi években megszokott ilyen előrejelzéseket, az helye közel lehetett komolyan venni, hiszen nem voltak olyan őrült kilengések, vagy legalábbis nyilván akkor is történt sok minden a világban. Most azért az elmúlt, és mondjuk a háború kirobbanásától talán számíthatjuk, de azt hiszem, hogy Donald Trump elnöksége mindenképpen rátett egy pár lapáttal, hogy lehet-e egyáltalán, ahogy mondjam, reálisan, megalapozottan előrejelzni gazdasági növekedést, vagy éppen csökkenést, attól függ, hiszen hétről hétre változnak dolgok, sőt, napról napra. Mennyire lehet ezeket ma komolyan venni?
Igen, ez egy teljesen jogos kérdés, és ezért is látható, hogy nagyon sokszor és jelentősebb mértékben módosítanak az előrejelzésükön nemzetközi szervezetek, tehát illetve nagyon sok az alpont, hogy ezt vagy azt a hatást nem nézik, vagy ez a hatás még nincs beleszámolva, mert ezt még nem lehet tudni, hogy milyen lesz. Ez egyébként elmondható az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank előrejelzéséről is. Ez a napokban jelent meg, ez a májusi jelentés, és megnézi, hogy régiónkban, illetve az EBRD országok, 36 ország, ezek ugye az EBRD 1991-ben jött létre, és a posztszovjet államok, illetve a volt szocialista közép-kelet-európai országokat tartalmazza, a balti államokat is, tehát hogy itt milyen gazdasági kilátások várhatóak, és nagyon sok az úgynevezett lábjegyzet, hogy mi az, amit nem tettek ebbe bele. Nyilván két fontos tényező van ebben. Az egyik a vám háború, hiszen most ugye ebben a 90 napos kivárási vagy moratórium időszakában vagyunk. A másik pedig, amit még szintén nem lehet tudni, hogy a kínai USA egyezkedés ez hogyan fog alakulni összességében, mert itt is egy 90 napos határidőt kaptak, tehát ez a kettő benne van. Viszont amit számunkra érdemes nézni, az egy nagyon jó V4-es összesítés, ami megjelent nálunk a növekedés.hu-n. Az egyik, ami nem egy jó hír, hogy a bank Magyarország idei GDP növekedésének a lehetőségét 1,5%-ra teszi. Tehát
bocs, mielőtt belemennénk így az országba, igen? Hogy a maga a V4-es régió, mert ezt nevezhetjük annak, arról mit állapít meg az EBRD, mekkora az egészet tekintve, mekkora a gazdasági potenciál, mennyire húz jól a V4 Európán belül, erre van-e valami mondás?
Külön nem nézték így a V4-et, de hogyha az egészet, az egész májusi jelentést nézzük, akkor a leggyorsabb növekedés az nem a V4-eknél lesz, hanem Türkmenisztánban, és a legalacsonyabb növekedés pedig Észtországban, és a V4-ek valahogy a középtájon helyezkednek el a GDP növekedéstől nézve.
Na nézzük akkor a magyar adatokat, igen.
Igen, és akkor nézhetjük a magyar adatot. Ugye itt ez a 1,5% eddig azt hiszem, hogy a legrosszabb előrejelzés, ami kijött, tehát ez még az IMF-nél is rosszabb. És hát arról ne is beszéljünk, hogy amit a kormányzati számítás ez alapján a költségvetéstől ugye összeállították. Viszont jövőre egy 2,7%-os jelentősebb növekedési potenciált lát a bank, és akkor nézzük, hogy ez hogyan hasonlítható össze a V4 másik három államával. A legjobban nyilván Lengyelország tud idén is teljesíteni, és jövőre is 3,3%-os növekedést prognosztizál a bank, jövőre pedig 3,2%-ot. Második helyen áll Csehország, idén 1,6, jövőre 2,2 növekedéssel, és hát látszik, hogy az amerikai vámbejelentések és az autóiparnak a nagy súlya miatt a szlovák, illetve a magyar gazdaságnál húzták lejjebb az előrejelzést. Szlovákiában 1,4%-os növekedés, tehát egy picit kevesebb, mint a magyar. Jövőre pedig sokkal kevesebb, mint a magyar, 1,8%-os növekedés várható. Tehát itt azért lehet látni, és ezt meg is állapítják a jelentésben, hogy az amerikai vámok ezt a két országot nagyon jelentős mértékben sújtják.
Hát ez így van egyébként. Na most a kérdés az persze, hogy ezek a számok is mennyire validak, mert ugye tényleg, ahogy az előbb is említettük, annyi minden változás történhet, hogy ezeket át is lehet majd csodálatosan írkálni, és hogy ezért is kérdés, hogy a mennyire lehet ezeket komolyan venni. Van-e olyan megállapítás, vagy esetleg ágazati megállapítás, ami lehet még érdekes?
Igen, tehát itt, ahogy az előbb is néztük, a járműgyártási kitettség miatt mondják azt, hogy a korábbi előrejelzéseket lefele módosították Magyarország és Szlovákia tekintetében. Itt ugye nem csak a vámokról van szó, hanem a visszaeső kereslet miatt is, és azt már lehet látni, hogy Magyarországon ez a három nagy beruházás, amit ugye idén erre az évre 0,6%-os GDP növekedést kalkuláltak még tavaly. Ez már gyakorlatilag nagyon kevés, tehát 0,1%-ot kalkulálnak, jövőre viszont 1%-os hozzájárulást a növekedéshez. Tehát, hogy ezek a beruházások később indulnak, később fordulnak termőre. A BMW, a CATL és a BYD. Ez a három. Tehát itt a visszafogott kereslet, az export keresletnek a gyengesége miatt kerültünk mi hátrébb.
És mi a többieket? Illetve... Azért még itt van egy Mercedes, van egy Suzuki, van Opel, igen. És van Audi, amiket, és most a luxus kategóriákat azért hozom föl, mert ugye arról beszéltünk korábban, hogy bizony a kínai piacon való gyengélkedésük azért az erőteljesen rányomja a bélyegét a teljesítményükre.
Igen, hát pontosan ezért volt ez a lefelé korrigálás. Magyarországon, Szlovákiában és Szerbiában is ez több mint 0,5%-os lefelé korrigálás volt. És akkor, ahogy említettem az előbb, itt a legnagyobb gazdasági növekedést 7%-osat Tadzsikisztánra várja. Hát nyilván ugye az alacsonyabb bázisról jobban lehet növekedni. És akkor a vámok miatti bizonytalanság közvetlen hatásairól is külön szóltak, és ez szerintem nagyon érdekes. A vámok miatti bizonytalanság Szlovákiánál 0,8%-ponttal húzza le a GDP növekedést, Magyarország esetében pedig ez 0,4%, és ami számunkra nagyon fontos, az Németországban pedig 0,5%-pontnyi GDP csökkentő hatással van a vámok körüli bizonytalanság. A másik, ami szintén nagyon fontos Magyarország, Csehország, Szlovákia tekintetében, ez a Németországba irányuló export, ami Magyarország esetében az export 18%-át teszi ki, tehát olyan német gazdaság stagnálása, az nyilván nagyon látszódik nálunk is. Szlovákiában még nálunk is magasabb a kitettség Németország felé, ez 20%. Tehát összességében azt nézve, hogy a hazai kereslet, illetve a külföldi kereslet gyengébb, viszont a hazai belső fogyasztásra azért lehet építeni, mert a reál keresetek növekednek, még akkor is, hogyha idén az infláció 4-5% közötti sávban várható, de a magánfogyasztás az egyértelműen bővülhet, a nominális bérnövekedés körülbelül idén 10% körüli lehet, hát most ebből levonunk egy 4,5%-ot, azért az még mindig eléggé jónak számít, viszont a BYD, a BMW és a CATL gazdaságérénkítő hatásai ezekben nem lesznek benne. Nagyon érdekes, a cseh gazdaságról jókat mondtak, ugye erősen integrálódott a német gazdaságba, és az export 60%-a jármű elektronikai termék és fémipari értékesítés.
Na, az viszont, mert erre visszatérünk, hogy ez hogy van az, hogy más országnál, ahol van autóipari kitettség, kevésbé jelentkezik az a fajta visszahúzó hatás, mint idehaza, de ezt majd a következő blokk elején. Mert hogy addig zenélünk, és beszélünk tovább persze Szabó Annával, a növekedés.hu főszerkesztőjével. Most azonban zenélünk egy kis érdekesség, közlekedési információk, önnek 10-kor pedig friss hírek.